Tisztelettel köszöntöm Önöket, Maráczi Tamás vagyok, a Mandéner munkatársa, a Világrend című műsort látják. Ebben az adásban pedig, hogyha nagyon pontosan meg akarom fogalmazni, hogy miről fogunk beszélgetni, úgy mondhatnám, hogy 2024-es évnek a fegyveres konfliktusai, amelyek biztosan felgyorsítják a világrendváltást. A műsorunknak a címe is Világrend, tehát témánál vagyunk, vendégem pedig Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Köszönöm, Ferenc, hogy bejött hozzánk. És az első kérdésem az lenne, hogy a KH-tól induljunk, hogy az 1945 után kialakult világrend, nek az volt igazából a célja, a fő célja, hogy a világégés ne ismétlődjön meg. Sok elemző azt mondja, hogy 70 év alatt a célját elérte, más elemzők pedig azt mondják, hogy mindig is egy nyugati típusú, nyugati dominanciájú nemzetközi rend volt, amelyben mondjuk a nyugati kolonialista és egyéb szempontok és az ellen való küzdelmet a kisebb államok nem tudták érvényesíteni. A világszervezet, az ENSZ és a szakosított szervezetek mindig nyugati befolyás alatt voltak, és most ezek azok az évek, ahol kibuknak ezek a különbségek, és nagyon felerősödött az, hogy ez a hegemon felállás megbukik. Multipoláris világrend felé közeledünk. Tehát az első kérdésem az, hogy a 45 utáni világrendnek a bukásának az okai mik?
Nagy tisztelettel üdvözlöm a nézőket. Bukik-e ez a világrend? A világrend mindig átalakult. Tehát a történelem folyamán mindig voltak ilyen nagyhatalmi egyensúlyi rendszerek, aki mondjuk nemzetközi jogot, nemzetközi kapcsolatokat vagy történelmet tanult, az tudja, hogy a 30 éves háború utána a Westfália békét követő jött a Westfália világ, ami nagyjából addig működött, ez a nagyhatalmi egyensúlyi rendszer, amíg a nagy francia forradalom meg a napóleoni háborúk ellen vitték. Akkor jött a napóleoni korszakot lezáró bécsi kongresszus és bécsi béke, akkor jött a bécsi nagyhatalmi koncert. Az első világháború után megpróbálják a Párizs környéki békékkel stabilizálni a dolgot, ez teljesen elvetélt dolog volt, ugye 20 évet sem élt, maga Fosmarsal, a franciák legendás hadvezére mondta azt, hogy ez nem béke, hanem fegyverszünet 20 évre, és majdnem napra pontosan eltalálta a következő háború kezdetét. Nyilván a 45-ben kialakult rendszer a számos szempontból más volt. Más azért, mert ugyan új nagyhatalmi koncert alakult ki, de ez leszűkült két szereplőre. Meg más is volt azért, mert egy picit az amerikai liberális felfogás jobban megjelent. Tehát az ENSZ létrejöttével, az ENSZ biztonsági tanácsának a felállításával létrejöttek olyan fórumok, amik lehetővé tették azt, hogy két állam ne feltétlenül háborúval oldja meg, ha érdekötközése van egymással. Nyilván ebben azért nagy idézőjelben segítséget jelentett az, hogy a Szovjetunió meg az Amerika Egyesült Államok között kialakult az úgynevezett kölcsönösen biztosított megsemmisítés, tehát mind a két fél a tömegpusztító fegyvereivel, elsősorban nyilván a nukleáris fegyvereivel képes volt garantáltan megsemmisíteni a másikat, így okafogyottá is vált a háborúk vívása. Ugye ez a bipoláris rendszer, ez 91-ben úgy szűnik meg, hogy a Szovjetunió belülről rohadt szét, tehát belülről esik szét, önmagát darálja le a Vörös Birodalom. És ekkor jön az úgynevezett unipoláris pillanat, amikor az Amerika Egyesült Államok egy nagyon rövid időre rettenetesen egyedül maradt. Tehát sem gazdaságilag, sem katonailag, sem politikai érdekérvényesítés szempontjából egyetlen más ország sincs ekkor az Amerika Egyesült Államok szintjén. Ugyanakkor ugye, Oroszország, ami nagyon komolyan meggyengült, főleg a 90-es években gyakorlatilag folyamatos gazdasági válságban van, az részben visszaerősödik, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy a globalizáció legnagyobb nyertesei, azok nem a nyugati államok. A globalizáció legnagyobb nyertese egyértelműen Kína. 1980-ban nem volt olyan afrikai ország, talán csak egy vagy kettő, akinek az egyfőre eső GDP-je ne lett volna nagyobb Kínánál. Tehát Kína egy mély szegény ország volt a 70-es évek legvégén, ugyanakkor a Deng Xiaoping által elkezdett gazdasági reformoknak és lassú, nem annyira politikai, mint inkább gazdasági szerkezetváltozásnak köszönhetően 2020-ra nem volt olyan afrikai ország, aminek az egyfőre eső GDP-je, és ebbe a gazdagabb észak-afrikai olajtermelő országokat beleszámítva, nagyobb lett volna, mint a kínai. Tehát Kína egy harmadik világbeli leszakadó mélyszegény országból 2020-ra mind gazdaságilag, mind katonailag, mint politikai befolyását tekintve az Amerikai Egyesült Államokkal közön azonos súlyú szereplővé vált, és nyilván ezzel együtt megnőtt a kínai étvágy. Tehát a rendszer, a nagyhatalmi egyensúlyi rendszer, mert gyakorlatilag a nemzetközi kapcsolatokban mindig ilyen nagyhatalmi egyensúlyokról beszélünk, az folyamatosan változik.
Tehát az intézményrendszer pedig nem tudta lekövetni.
Hát az intézményrendszer nem tudta lekövetni, legszebb példa erről, hogy az az India, ami 1,4 milliárd fős lakossággal rendelkezik, és az össz GDP-je közel 9000 milliárd dollár, ezt nagyságrendek úgy kell elképzelni, hogy a brit, a francia meg a német egybe, tehát messze a világ harmadik legerősebb gazdasága, az még mindig nem BT állandó tag. Ezzel szemben ugye a Nagy-Britannia meg Franciaország, akik ugye 45-ben ültek be a BT-be, amikor tényleg a brit birodalom meg a francia birodalom ugye akkor irgalmatlan gyarmatokkal stb. Megerősítve, még valóban óriási nemzetközi befolyása és nagyon komoly katonai képességekkel rendelkezett. Ma már jó néhány más ország is gazdasági erejét tekintve, népességét tekintve messze megelőzte Nagy-Britanniát és Franciaországot, más nem mondjak Brazília.
Nem véletlen a BRICS államok kialakulása.
Ugyanakkor például Japánnak ugyanúgy helye lenne benne, hiszen a világ negyedik legnagyobb gazdasága, 124 milliós népesség, tehát van egy folyamatos átrendeződés, tehát nem most van válságban a nemzetközi rendszer, az szinte folyamatosan változóban van. A legkomolyabb válsága egyébként a 90-es években volt, amikor maga az Egyesült Államok is kereste helyét, szerepét a rendszerben. Most valóban azt látjuk, hogy megyünk egyfajta multipolaritásba. Nagyon sok szerző viszont azt mondja, hogy ez inkább bipolaritás lesz. Ugye egy Kína központú tömb, meg egy Amerika központú tömb, illetve nagy kérdés, hogyha Indiának ez a gyors népesedése plusz a gazdasági fejlődése kifut, de itt évtizedes történetről beszélünk. Ugye Kína népessége most már csökken. Tehát Kína népessége 2050 körül nagyjából olyan 1 milliárd 300 millió lesz, tehát majd 100 milliót fog csökkenni a mostani népességhez képest. Indiái viszont a mostani 1,4 milliárdról 1,6 milliárdra nő. Tehát India gazdaságilag utol fogja érni Kínát, előbb-utóbb, nyilván a csökkenő kínai népesség miatt is. És akkor lehet egy hárompólusú világ, de ez nagyon-nagyon messze van. Tehát itt India meg Kína az a két szereplő, ami elsősorban irgalmatlan népességének köszönhetően lehet az Egyesült Államoknak a nagyhatalmi partnere, mert az összes többi állam, beleértve Oroszországot is, Oroszország népessége is gyorsan öregszik, és relatíve gyorsan fogy. És ezen belül óriási probléma Oroszország számára, hogy a muszlim kisebbségek aránya viszont, akiket azért az oroszok nem annyira szeretnek, az meg folyamatosan nő. Tehát olvastam a elemzéseket, hogy 2050-re például az orosz haderő sorköteleseinek a negyede muzulmán lesz, ami azért...
Igen,
nem
hát ez egy fontos statisztika. Ha megengedi, visszatérnék egy kicsit a nemzetközi rendszernek a gyengeségére, és főleg a háború korában mutatkozó gyengeségére. Ugye azt látjuk, hogy az ENSZ nem tudja kezelni az elmúlt évtizedekben nagyon látványosan a háborús helyzeteket. A nemzetközi jog, vagy ez a nemzetközi jogrend, amely a szabálykövető nyugati típusú világrendnek szokták ezt, vagy szabály alapú világrendnek szokták mondani, ez megrendülőben van. Egy példát, hogy mondjak arra, amit általánosságban most megfogalmaztam, egy japán emberi jogi elemző az Al Jazeera-n néhány nappal ezelőtt egy elemzést írt, a neve nem fontos talán, de a gondolat igen. Ő úgy azt mondja, hogyha egy alaptézist mond, Izrael Gázában népirtást követett el, szerint ez egy tény, ha a nyugat Amerika Izrael mögött marad, akkor ezt a népirtást támogatja, van egy kettős mérce, Oroszországot pellengére állítják, Izraelt nem hasonló kaliberű bombázások, civil lakosság bombázásáért, és hogyha a Nemzetközi Bíróság ezt nem fogja megállapítani, hogy Izrael háborús bűnöket követett el, akkor ez szerint élesen szemlélteti azt, hogy ez a nyugati dominanciájú, szabály alapú nemzetközi jogrend a szemünk előtt szépen kimúlik, diszfunkcionálissá vált.
Ez örök probléma, ugye, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Tehát maga az Egyesült Államok is, ha kell, hajlítja a nemzetközi jogot. Tehát az iraki vagy az afganisztáni konfliktus sem volt teljesen jogtiszta történet. Hozzá kell tenni, hogy Moszkva nagyságrendet lépett az ukrán elleni invázióval, tehát gyakorlatilag az USA nem kívánta magához csatolni se Irakot, se Afganisztánt. Tehát Oroszország jelenleg egy hódító háborút folytat, ami visszatérés mondjuk minimum a Molotov-Ribbentrop-paktumot követő hódító háborúkhoz, de még inkább a 19. századi orosz birodalmi terjeszkedéshez. A nemzetközi rendszerben pont az a jó, hogy voltak szabályok. Tehát ez egy óriási probléma, hogy nagyon sok ország úgy érzi, hogy rá ezek a szabályok nem vonatkoznak. A nagyhatalmak egy része, a britek, franciák, amerikaiak is úgy érzik, de ők legalább azt kommunikálják, meg igyekeznek úgy lépni, hogy mintha betartanák. Az oroszok, a kínaiak, Irán, Észak-Korea fütyülnek az egészre, és ez ugye veszélyes példa. És itt van valóban a nyugatnak egy óriási problémája, hogy amit ma Izrael csinál Gázában, az vegytiszta bosszú. Tehát itt már rég nem arról van szó, hogy szét kell verni a Hamaszt. Óvatos beszélések szerint nyilván sokan nem fogadják el a palesztin adatokat, de most már 26 ezer fő fölött van a palesztin halálos áldozatok száma ebben a konfliktusban, ami több, mint amennyit az ENSZ hivatalosan elismer a most már több, mint két éve, bocsánat, lassan két éve tartó orosz-ukrán háború teljes polgári áldozatmennyiségéhez képest. Hozzá kell tenni, maga a műveleti terület is olyan négyzetkilométerenként 6000-en laknak, tehát irgalmatlan népsűrűségű területen zajlik a konfliktus. Tehát Izraelt egyfelől támogatjuk, mármint a globális nyugat, mert mégiscsak egy parlamenti váltógazdaság, egy demokrácia. Ugyanakkor nagyon sok helyről van nem teljesen megalapozatlan az a vád, hogy egy apartheid állam is, mert a zsidó lakossághoz képest az összes többi lakosának, magának, Izraelnek is, hogy a palesztinoknak, a drúzoknak, meg a keresztényeknek kevesebb joga van Izraelen belül is. És nem is beszélve a gázai vezet meg Cisziordánia palesztin lakosságáról, amik bizony nagyon komoly jogfosztott állapotban vannak, kezdve a palesztin államiság évtizede húzódó kérdéseivel. Tehát a nyugat itt valóban nagyon nem tudja, melyik ujját harapja meg jobban. Tehát persze kell Izrael támogatni, mert Hamasz egy terrorszervezet. Amellett, amit a Hamasz október 7-én művelt, amellett nem lehet szó nélkül elmenni. De az nagyon, és itt jön be azért az, hogy irgalmatlan nyugati nyomás van Izraelen, mert azt az Izrael leglelkesebb támogatói közül például az Egyesült Államok is most már folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy nem kicsit, hanem nagyon túltoltáltak a biciklit.
Tehát most már ezt... Sok elemző azt mondja, hogy ez nem elég, és elkésett ez az amerikai követelés. Viszont egy nagyon fontos dolog, még azt mondjuk ki, hogy amikor Amerika dominanciájával ez a világrend, ez a nemzetközi jogrend évtizedekig nagyjából működött, akkor sok elemző szerint, egyet idéztem a sok közül, ez akár az iraki háborúval, nemzetközi felhatalmazás nélkül, később kiderült egy hamis kázusz belével indított idegen állam elleni támadás, az afganisztáni hadműveleteknek a visszaélései, vagy beavatkozások, puccskísérletek, ugye Dél-Amerikában, a 70-es, 80-as években lehet sorolni Amerikának ezeket a bűneit, amivel a saját maga által dominált világrendet gyengített, ez a nemzetközi jogrendet. És most az izraeli konfliktusról beszéltünk, ahol Amerika szintén egy csapdába került. Ön szerint fenntartható még ez a nemzetközi jogrend? Például mondok még egy ellenmondást, ugye azt követelik, hogy ugye a nemzetközi bíróság ítélje el háborús bűncselekmények miatt Izraelt, vonakodik, egy másik bíróság, a Nemzetközi Büntetőbíróság pedig elfogadó parancsot adott ki hasonló típusú bűncselekmények miatt az orosz elnök ellen. Tehát a kettős mérce, értem, hogy ott két helyzet különböző, de mégis az elemzők
kicsit
azt
más,
mondja, világos, csak
nem a, kicsit, nagyon más.
Nagyon más, azt is elmondhatja, de mégis a nagy képet nézve. Itt azért nagyon nagy ellentmondások vannak, és ugye mindjárt beszélünk a globális délről. A világ államainak a kétharmada ezt a felállást már nem fogadja el. Tehát meddig tartható az a kérdésem?
Kezdjük azzal, hogy ugye Oroszország maga rúgott öngolt azzal, hogy büszkén bejelentette, hogy mennyi ukrán gyereket mentett meg. Tehát ez nagyjából azt jelentett, hogy összefogdosták őket, és elhurcolták Oroszországba. Erről hivatalos orosz állami jelentés van. Tehát relatíve ritkán fordul az elő, hogy egy állam maga ad hivatalos papírt arról, hogy én népirtást követtem el, mert az a nemzetközi jog szerint népirtás. Tehát Putyint és a gyerekjogi biztosát emiatt az egyébként orosz állami hivatalos papír miatt fogták perbe. Nyilván ez maximum erkölcsi, vagy még annyi győzelem se, és kicsit megnehezíti a megállapodást. Máshonnan közelítem meg a kérdést. Mi a helyette? Tehát oké, rúgjuk fel ezt a mostani nemzetközi jogot, toljunk rá. Jön az, hogy az erősebb lenyomja a kicsit. Mi a helyette? Tehát, hogy van egy rendszer, úgy, ahogy működik, ilyen-olyan-amolyan. Mi a helyette? Tehát jön az, hogy megtámadom, elveszem, kiírtom. Ja, ha a úgynevezett globális dél államait azért, ha megnézzük, hullanak az újságírók, Kínában átnevelő táborokban van valószínűleg több millió ujgur, Oroszországban a politikailag másként gondolkodók vagy kiesnek az ablakon, vagy tarkó lövik magukat háromszor, vagy büntető táborban vannak, vagy emigrálnak. Belarusban ugyanaz a helyzet, Iránban nőket büntetlen agyon lehet verni az utcán, ha nem viselnek hijabot. Tényleg ezek az államok mondják meg, hogy milyen legyen az új világ? Tehát, hogy mi a helyette? Persze, minden a demokráciáról szokták mondani, hogy rengeteg probléma van. Vele a hülyéknek ugyanannyi szavazatjoga van, mint az okosoknak, korrupció van, stb. Egy dolog szó mellette, hogy Churchill mondta, hogy minden mást is kipróbáltunk, és ez még mindig a legjobb. Tehát nagyjából a jelenlegi nemzetközi jogra is az a helyzet, hogy ha nem lesz semmilyen szabály, hogyha bejön az a rendszer, hogy a nagyok nem hajlítják a szabályokat, hanem nyíltan megszedik, és itt csak csendben teszem hozzá, hogy Kína azért rettenetesen óvakodik attól, hogy ugyanúgy agresszorként viselkedjen, mint Oroszország. Tehát Kínának ez a jelenlegi nemzetközi jogrend annyira nem zavaró, mert ugye ez szabályozza az üzleti kapcsolatokat, az államok közötti együttműködést, és ennek Peking óriási nyertese. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország gyakorlatilag 91-től 2007-ig folyamatosan szorult vissza a saját szűkebb befolyási zónából is, addig Kína extenzíven tudott terjeszkedni. Tehát Kínának, mint az úgynevezett globális délnek a legnagyobb vezetőjének, ez a nemzetközi jogrend, meg ez a nemzetközi hatalomrendszer nem akkora tragédia. Tehát ő ebben kiválóan ellubickol, csak nyilván a saját játékterét igyekszik növelni. És Kína egyébként nem igazán ért egyet Oroszország háborújával sem, hiszen a prémium európai piacait fenyegeti, plusz növeli a Pekinggel szembeni bizalmatlanságot is. Tehát amikor globális délről beszélünk, azt nem szabad elfelejteni, hogy nem olyasmiről beszélünk, mint a NATO.
Igen.
Meg a NATO-hoz kapcsoló. Egyrészt nincs intézményesülve.
De a szervezetei azért alakulnak. Hogy
alakulnak.
A BRICS államok csak... az egy nagyon érdekes konglomerátum, de említhetem a Sankai Együttműködési Szervezetet.
Igen, csak itt azt kell látni, hogy...
A magja ugye Oroszország, Kína, és azért itt azért a magok már ott vannak, az a kérdés, és ez a érdekelne, hogy mit
csak,
mond, hogy
csak
ez nem hány
tudjuk,
éves
nem tudjuk felpakolni rá. Tehát, hogy
értem.
Itt azt kell elképzelni, hogy egyik oldalon ott van az úgynevezett globális nyugat. Most ebbe egyébként Japán, Dél-Kórát, Ausztráliát, Új-Zélandot is bele. Tehát az összes olyan országot, ahol mondjuk vannak választások, indulnak azon pártok, bármelyik nyerhet, tehát nem olyan, mint Oroszországban, hogy gyakorlatilag ugye a Krem szóvivője nagyon helyesen mondta, hogy kár is megtartani a választást, mert Putyin úgyis 90%-kal fog nyerni, és erre mindenki így bólogat, hogy az lenne a meglepő, hogyha nem. És ugye Észak-Koreában meg 100%-kal, tehát Kínában is egy párt indul. Tehát, hogy itt van egy érdekközösség, meg egy védés-dadszövetség. Vannak közös gazdasági érdekek. Ugye a globális déllel az a baj, hogy ha megnézzük a BRICS államokat, akkor Indiának meg Kínának rengeteg területi vitája. A részben egymás ellen fegyverkeznek. Ugye Kína igyekszik bekeríteni Indiát az Indiai óceánon. India azért fejleszt haditengerészetet, hogy a kínaiakat kiszorítsa az Indiai óceánról, de legalábbis megnehezítse az ottani terjeszkedésüket. India meg Pakisztán egymás ellen fegyverkezik. Dél-Afrika teljesen más a BRICS-en belül, mint az összes többi ország. Egy borzasztóan gyenge, törékeny állam. Gazdaságilag persze a legfejlettebb a régióban, de erre hihetetlen instabil belső politikai rendszerrel. Tehát teljesen más hátterű, teljesen más kultúrájú országokról van szó. Tehát amíg mondjuk az úgynevezett globális nyugatban vannak főszabályok, amiben egyetértünk. Például többé-kevésbé mindenki egyformán látja, hogy a hatalmi ágakat szét kell választani. Tehát ezt a klasszikus Tocqueville-i hármasságot. Tehát nagyjából ugyanolyan elvek alapján szerveződnek, és együtt tud, ők nyilván ott is van rengeteg vita, de pont azért jók ezek a szervezetek, hogy azokat a vitákat kezelni tudják. Addig a globális délnek önmagával is irgalmatlan problémái vannak. Hát ugye Irán, ami ugye a BRICS egyik nagy nyeresége lesz, na most Irán egy kőkemény vallási fundamentalista állam. A Vatikán mellett az egyetlen teokrácia a földön, ahol mindent is a főpapság irányít. Tehát van saját Waffen SS-e, úgy hívják, hogy Irán iszlám forradalmi gárda, ami még a fegyveres erőket is ellenőrzi. Tehát nyilván a közös érdek nagyjából ezt a csoportot eddig együtt tartja akkor, amikor a nyugatot kell támadni.
De az nem elegendő, mert mondok egy másik szempontot, említettem most Irán, de ott van Szaúd-Arábia, vagy az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom. Ezeket Putyin január elején üdvözölte, mint a BRICS éves elnökségének a vezetője. Itt Kína tavaly tavasszal, kínai közvetítéssel a nagy ellenség, a szunnit, a Szaúd-Arábia és a síta Irán közeledett a diplomáciai kapcsolatokat.
Ez most a huszik éppen most zúzzák
szét. Igen, zúzzák szét, de mégis a köldögzsinór létrejött, aztán meglátjuk, hogy mennyire tart. És még egy szempont, ezek olajkitermelő világhatalmak, amiket itt felsoroltam. Lehet, hogy elválasztja őket a berendezkedésük, de egy ponton minimum fájdalmat tudnak összefogva okozni a nyugatnak, vagy Amerikának, az olajár manipulációt például. Vagy, hogy a katonai és ugye katonai szakértőn beszéljünk arról is, hogy katonailag milyen erőt tudnak képviselni, hiszen itt volt például, nem tudom melyik konfliktusnál, tehát másfél évvel ezelőtt az arab-öbölben, ha jól emlékszem, egy orosz-kínai-iráni közös hadgyakorlat, ami felveti azt, hogy ezek az államok külön vannak, orosz-kínai együttműködésben ezek kezdenek úgy közeledni, hogy akár katonai együttműködést is létre tudnak hozni. Mennyire fenyegeti gazdaságilag, olaj és katonailag ez a tömörülés amerikai dominanciát?
Az olajról lassan kezd lejönni a világgazdaság, sokkal lassabban, mint a zöldek szeretnék, de folyamatosan csökken a függőség. Földgázzal is egy picit hasonló a helyzet, ráadásul az új technológiákkal Kanada, az Egyesült Államok jelentősen tudja növelni a kitermelését, különösen egyébként földgázból. Nyilván jelenthet függés, csak nem szabad elfelejteni, hogy ezen államok vezetői meg nem annyira ostobák, hogy csak beálljanak egy oldalra. Tehát nekik sem az az érdekük, hogy csak Oroszország. Ráadásul ugye eleve Oroszországnak nem lehet kőolajat, földgázt eladni, mert ő maga is exportőr. India meg Kína óriási importőrök. Tehát ha ők elkezdik felverni az olajárat, azt nem lehet csinálni olyat, hogy csak a nyugatnak adjuk drágában. Tehát akkor az megsínli India meg Kína gazdasága is. Egyes számítások szerint például csak azon, hogy tavaly előtt februárban Oroszország megtámadta Kínát, de vagyis megtámadta Ukrajnát, azon, miután felugrottak a kőolaj és földgáz árak, a világ legnagyobb importőre mind a kettőből már Kína. Kína napi szinten $1 billiárd veszített a megugró energiárakon, és volt is egy erős hüm-hüm Moszkva felé, amit Moszkva úgy tudott tompítani, messze a világpiaci ár alatt szállít a mai napig Kínának kőolajat és földgáz. Tehát ezek az országok inkább egyensúlyoznak. Ugye amikor a globális nyugatról azt kell tudni, hogy még mindig jelenleg a világ bruttó GDP-nek a 60%-át ezek az országok adják. Tehát Nyugat-Európa, Észak-Amerika, Japán, Dél-Korea, ugye ha vásárlóérték paritáson számítjuk, akkor az orosz épp hogy befér a világ 10 legnagyobb gazdaságába, de ha hivatalos valuta árfolyamon, akkor az orosz gazdaságnál nemhogy Japán sokkal erősebb, de Dél-Korea is messze erősebb, Olaszország is erősebb. Tehát a nyugatnak még mindig van egy óriási gazdasági tőkéje, és ami nagyon fontos, a nyugat mellett szól még egy valami, az egyetemi szabadság. Tehát a harmadik világ legtöbb országában, de főleg a BRICS országok többségére jellemző, hogy kőkemény autoritár rezsimekről beszélünk számos szempontból, tán kivéve Brazíliát, ahol azért megvan adva, hogy mit lehet kutatni az egyetemeken. Na most a kutatás, meg az egyetemi világ az szabad. Tehát nem véletlen, hogy még a kínai egyetemi felsőoktatási rangsorba is a világ első 10 egyetemében csak a nyugati világ egyetemei vannak. Tehát a tudomány és technológiai forradalmat még mindig a nyugat viszi. Nyilván Kína itt is hihetetlenül jól megy előre, és valószínűleg itt is hozzánő a nyugati államokhoz. De egészen egyszerűen nem lehet olyan helyzet, hogy a úgynevezett globális nyugatot kivesszük mindenből. Mindenki velük akar kereskedni. Megbízható partnerek fizetnek. Az összes harmadik világbeli ország politikai és gazdasági vezetőinek, a gyerekeinek a többsége oda jár egyetemre. Hát amikor Oroszország lerohanta Ukrajnát, tele volt a média azzal, hogy a különféle politikus gyerekeket, meg gazdasági főmuftik gyerekeit úgy kellett haza zsarolni. Nagyon sokszor azzal, hogy közölték, hogy jó, de nem kapsz pénzt. És volt olyan, aki annak ellenére ott maradt, hogy megvonták az apanást. Tehát a globális nyugat még mindig vonzó, nyilvánvaló, és ez tény, ezt el kell fogadni, hogy a világ dolgainak az irányítására már sokkal kevesebb befolyása van, mint volt a 90-es években, vagy nagyjából 2010-ig. Nagyon fontos, hogy a bipoláris világban, főleg a nemzeti függetlenségi háborúk, mert a Szovjetuniónak sokkal nagyobb szava volt. Tehát, hogy ez nyilván a 90-es évek, meg a 2010-ig tartó kvázi aranykorhoz képest ez egy jelentős pozícióvesztés, ami most van a globális nyugat szempontjából, de ez nem példa nélküli. A két világháború között, meg különösen a 30-as évek második felében, meg a tengelyhatalmak, ugye Olaszország, de főleg Japán és Németország volt az, ami ezt a hagyományos nyugati világot fenyegette. Tehát a globális nyugatnak mindig voltak kihívói, mindig voltak kreatív pozícióvesztések, azt meg mindig csak az idő tudja megmondani, hogy ez mennyire lesz sikeres. Ami nagyon fontos, az, még az a legtöbb amerikai szerző is azt mondja, hogy azt kell valahogy megmenedzselni, hogy egy stabil, bipoláris világ alakuljon ki Kína, meg az Egyesült Államok között. Na most ez meg a BRICS többi országának nem érdeke, Oroszország, ugye maga Putyin is, meg az orosz nép is úgy van vele, hogy már pedig ők még mindig szuperhatalom. Már rég nem. Tehát sem a gazdasági, sem a népességi. Egy dolog tartja Oroszországot nagyon magasan, az az irgalmatlan mennyiségű atomfegyver, amivel még mindig rendelkezik.
A katonai vetületéről beszéljünk még. Nem most ez a gazdaságot, most megbeszéljük, köszönöm, hogy elmondta ezeket. A katonai vetületén az az érdekes, hogy ugye mint világcsendőr szerep Amerikának, hogy mindenhol a különböző válságpont gócoknál Amerika rendet csinált saját érdekei szerint nyilvánvalóan. Ez megrendülni látszik. Tajvanról mindjárt beszélünk, az egy külön történet, ott is egy érdekes helyzet kezd kialakulni, de látjuk Ukrajnát, mint egy proxy háborúnak értelmezik sokan. Amerikai érdek, Oroszország gyengítése, Ukrajnát felhasználják. Lehet erről vitatkozni, de ez is egy szempont. Viszont az az érdekes, hogy az oroszok és a kínai, de most az oroszoknál marad, az oroszok tudatosan építik egy olyan 10-15 éve azokat a struktúrákat, amelyek a régi szovjet rendszert hozzák vissza, például, hogy is nevezik, Eurázsiai Gazdasági Térség, azt hiszem, van egy közös befektetési bankjuk.
Kölcsönös biztonsági szerződés szervezete.
Igen, akkor van egy katonai lába is a dolognak, a Shanghai Együttműködési Szerzetet, nyilván egy tágabb összefüggésben nagyobb államok bevonásával, egy nagyobb képzésével egy biztonsági, gazdasági, kulturális együttműködés. Tehát azt látszik, hogy, és akkor idézném Szergej Lavrovot, hogy ne csak saját gondolataimat mondjam, ez a lényeg. Az orosz cél az, mondta tavaly Lavrov, hogy a multiparális világrend megteremtése érdekében, idézett, ezen integrációs struktúrák, amelyekről is beszéltünk, közötti többdimenziós viszonyokat elmélyítsék. Tehát a multiparális világrend eljövetele érdekében ezeket a sok kis magokat egyesíteni, és végül katonailag is megrendíteni az amerikai dominanciát. Milyen katonai lába van ennek a többdimenziós kapcsolatnak?
Hát igazából itt megint a pénzt kell nézni. Tehát az Egyesült Államok 800 milliárd dollár költ katonai célokra. Az Oroszországi Föderáció úgy, hogy háborúzik, 200-at se. De úgy, hogy az amerikaiaknál ez a 800 milliárd, ez a 24 ezer milliárdos GDP-nek a 4%-a. Az orosz GDP-nek ez a 200 milliárd, ez egy picit sokkal magasabb, mert az orosz GDP 4000 milliárd. Tehát nem lehet összehasonlítani, és nagyon fontos, hogy az orosz, amit az oroszok most védelmi célokra költenek, annak a nagy része elég a fronton. Ugye Kína az, ami 301 néhány milliárddal és irgalmatlan fejlesztésekkel az amerikaiak sarkába liheg. Itt viszont megint a szövetségi rendszereket kell nézni. Tehát ha körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a világ nagyjából 2100 milliárd dollár költött 22-ben, ugye 23-as adatokat még nem tudjuk ennyire az évelején, védelmi célokra. Abból az USA egymaga elköltött 800 milliárdot. De a haverjaival, tehát a közeli katonai szövetségeseivel együtt, tehát ha három oszlopot csinálunk, akkor az USA 800 milliárddal, az utána következő 14 ország egy picit többel, és a világ maradék majd 200 országa, meg az amerikainak a 40%-át költi. És ebből tehát a legnagyobb védelmi költségvetéssel rendelkező országok közül Nagy-Britannia, Franciaország, Kanada, Ausztrália, Japán, Dél-Korea, Németország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország, Izrael, az mind az amerikaiak spanja. Tehát minél erősebben fegyverkezik Kína, ez annál inkább arra szorítja a közelben lévő országokat, hogy ők is, ugye John Hertz nevű, James Hertz, bocsánat, biztonságpolitikai gondolkozó írta le ezt az úgynevezett biztonsági dilemmát. Tehát minél inkább az egyik ország fegyverkezik, hogy fokozza a saját biztonságát, ez arra inkább arra kényszeríti a szomszédot, hogy ők is. És itt a szomszédok ráadásul úgy működnek, például a dél-kínai tenger, meg a úgynevezett első szigetlánc, tehát Japántól le Fülöp-szigeteken át és Indonézián keresztül vissza Szingapúrig. Most ennek a térségnek az országa, mivel az ő tengeri úgynevezett kizárólagos gazdasági övezetükre Kína azt mondta, hogy enyistand van koma, az mind az enyém, azért mert csak, tehát ez egy nagyon komoly, mert megtehetem, mert erős vagyok. Vietnám szövetségesként kezeli az Egyesült Államokat. Tehát, hogy itt nagyon fontos, ha egy új hegemon felemelkedik, a közvetlen szomszédságra ez irgalmatlan fenyegetést jelent. Ugye Kínának vannak területi igényei. Dél-Koreával szemben nagyon komoly területi igényei vannak. Japánnal szemben, hogy ezek mind szigetek, és pár tucat négyzetkilométeres sziklákról beszélünk, de minden sziklához, minden kisebb szigethez jár egy 370 kilométer sugarú kör, ez az úgynevezett kizárólagos gazdasági övezet az óceánból.
Plusz Tajvan.
Tajvan nagy kérdés, ugye hivatalosan egy Kína van, gyakorlatilag kettő. Hozzá kell tenni, hogy Tajvan egy nagyon komoly haderővel rendelkezik, és nem a lehetett Tajvant, Kína, én Kínát okosabbnak gondolom annál, hogy háborúval szerezze meg. Pont azért statuált példát Oroszországon a Nyugat-Ukrajnával, hogy ez jelezze Kínának, Iránnak, meg a többi ilyen, mondjuk úgy, országnak. Ugye Észak-Koreának ezzel nem lehet jelezni, mert Észak-Korea egy mély szegénységben élő, amúgy is a világgazdaságtól elszigetelt állam, hogy ez vár rád is. Tudnék, Tajvannak eleve 34 ezer négyzetkilométer, tehát kb. Mint a Dunántúl. Viszont van 24 millió lakosa. Az egyik fele egy hatalmas város, lényegében Tajfej, a másik fele meg egy hegyvidék. Na most, amit a modern haderők nem szeretnek, az a városharc, meg a hegyvidéki harc. Tehát, és irgalmatlan ára lenne, ráadásul a tajvani csippeket szerelik be a kínai elektronikába is, tehát a Kína elfoglalná Tajvant, porig rombolná. Ez az egész világgazdaságot csak úgy tudná elfoglalni, hogy porig rombolná. Én azt gondolnám, hogy marad ez a befagyott helyzet. Nagyon fontos, hogy a most megválasztott vezető is nagyjából jellegi állapotot. Senki nem akar Tajvanban független. Bármit is kommunikál Kína, senki nem akar függetlenséget deklarálni, mert az abban a pillanatban kínai inváziót váltanak, és ezt azért mind a három nagy tajvani párt pontosan tudja. Ugye visszatérve ugye az erőviszonyokra, egészen egyszerűen az orosz meg a kínai haderő nagyon félelmetes a közvetlen közelében. Kína most már kiépített olyan erős haditengerészet, hogy kicsit odébb is. De ha csak Kínának ez még mindig egy vadi új dolog. Ha megnézzük például, hogy Afrika szarván kibiztosítja a nemzetközi kereskedelmet, kinek vannak ott a hadihajói, kinek vannak ott a nagy ellátóhajója, amelyek ezeket a hadihajókat üzemanyaggal, lőszerrel, élelmiszerrel feltöltik. Kínai hajó nincs ott. Tehát Kínának ez egy nagyon új képessége. Néhány év, max. Egy évtized, és Kína meg is tanulja ezt használni. De ez egyelőre Kína, mondjuk úgy a kékvízi hadviselés, ugye a kékvízi hadviselés az, amikor a világ bármely pontjára elmegyek és ott maradok, Kína most tanulja ezt meg. Tehát itt még ő a csecsemő korában van, most tanul megjárni. Nagyon gyors, tehát Kína elképesztő gyors tempóban fejlődik, és hihetetlen gyorsan tanul. De még neki nem volt ilyen művelete.
Igen. Hát nem beszélve arról, hogy ugye van egy ausztrál, japán, amerikai, úgynevezett quad biztonsági
rendszer. Sőt, van AUKUS is, tehát Ausztrália, Egyesült Királyság,
és ez nyilván
Egyesült Államok, és ez mind Kína ellen.
Igen, a kínai fenyegetés növelik. A japán hadireformot, ami 27-re el akar érni, az, hogy amerikai segítség és önvédelmi képességre tegyenek. Szóval annak ellen, hogy békealkotmányuk van.
Sőt, nyilván a Dél-Kóra sem annyira Észak-Kóra ellen fegyverkezik, mert Észak-Kóra irgalmatlan haderővel rendelkezik, de hát a haditechnikája zöme az 30-40, de van ami 50 éves. Ezzel szemben ugye Dél-Kóra gyakorlatilag harckocsikból is, repülőgépekből is, tüzérségi eszközökből is ez a negyedik generációt, negyedik plusz vagy ötödik generációs eszközöket gyárt. Sőt, nem csak haza, hát ugye lengyel hadügyi reformban, lengyel haderő fejlesztése nagyrészt dél-koreai segítséggel valósul meg.
Viszont az a nagy kérdés, hogyha azt mondja, ez lett van egyik kérdésem, hogy Tajvan kapcsán lehet-e az, hogy 27-es, nagyon sok elemző 27-28-ra teszi azt a pontot, amikor a kínai hadsereg eléri azt a szintet, hogy ha békés újraegyesítés nem működik, akkor katonai eszközökkel próbálja maga alá gyűjteni Tajvant, vállalva az amerikaiakkal a konfrontációt, de ön azt mondja, hogy ez nem így lesz. Viszont
erősen remélem, hogy nem így lesz, mert abból az nem állna meg itt. Tehát igen. Egy amerikai-kínai konfliktus nem állna meg
Tajvannal. De a fegyverkezésnek akkor mi a célja, hogyha a kínai fejekben ez az opció ezek szerint nem valós, sokan mondják, hogy nem valós, akkor ez a kínai fegyverkezés elrettentő erőnövelése, ez a kereskedelmi útvonalaknak, a status quo-nak a fenntartására irányul, a japán, ausztrál, Fülöp-szigeteki, dél-koreai, Vietnám és egyéb fejlesztések a kínai fenyegetés miatt szintén mennek föl, amerikai jelenlét erősödik, a csendes, tehát ez gyakorlatilag egy emelkedő feszültségszint, de nem fog kisülni soha.
Reméljük. Tehát az a baj, hogy a politikai vezetésnek mindig komoly felelőssége van. Tehát mondok példát, Donald Trump egyszer úgy ébredt, hogy légicsapást rendelt el Irán ellen, majd már a levegőben voltak a támadó eszközök, amikor meggondolta magát. És ezt okosan ő maga el is mondta. Tehát ha megint ő lesz az elnök, azért ő egy nagy kérdés számos szempontból. Hozzá kell tenni, hogy Istennek hála az amerikai elnöknek messze nincs annyi hatalom a kezében, mint az orosz elnöknek, vagy a kínai elnöknek. De a kínai elnök kapcsán, ugye Xi Jinping, vagy az orosz elnök kapcsán Vladimir Putin, hát mind a kettő 70 pluszosok, már mindent is elértek, most már önmegvalósítanak. Tehát nagyon sok elemző azt mondja, hogy végülis Putyinnak az egy személy döntése volt az ukrán elleni háború. Tehát ilyen hatalomkoncentráció, megint egy érv a globális nyugat mellett, a nyugati világ országban elképzelhetetlen, hogy egy személy ilyen hihetetlen hatalmat koncentráljon a kezében. Tehát benne van a diktátor faktor a konfliktusok kirobbanásában, csak sokkal több érv szól ellene. Pont az Oroszország elleni gazdasági szőnyegbombázás, és most azon lehet vitatkozni, hogy mennyire gyengítette meg az orosz gazdaságot, azt szögezzük le, hogy erősebbé biztos nem tette, de ez megint egy Kínának is szóló üzenet volt, mert a kínait egy hasonló dolog, ugye Kínának a legnagyobb kereskedelmi partnerei még mindig az Európai Unió, meg az Egyesült Államok. Ha ezeket a piacait hirtelen elveszítené, persze lehet mondani, hogy mindent el lehet adni a harmadik világban is, csak ott a fizetőképes kereslet messze nem olyan. Tehát a jelenlegi nemzetközi rendszernek az egyik fő stabilizáló tényezője, ami hol működik, hol nem, de általában működik, az úgynevezett kölcsönös gazdasági keresztfüggőség. Tehát az USA meg Kína persze óriási riválisok, de egymás legnagyobb kereskedelmi partnerei is. Tehát ha külön államokat nézünk, az EU-t nem egybe, akkor Kínának az első számú exportpiaca az Egyesült Államok, de onnan is veszi a legtöbb terméket. Tehát, hogy, és az Egyesült Államok esetében ugyanez abszolút igaz. Tehát, hogy ez stabilizálja a világot. Tajvan esetén a kínaiaknak van idejük. Ugye Tajvannál nagyon sok közönkutatás van, menekül a lakosság, tehát aki teheti, települ ki. Olyan stresszt mértek a folyamatos kínai fenyegetőzés hatására, olyan stresszt mértek a tajvani lakosságnál, mint az ukrán lakosságnál. Tehát a tajvani lakosság háborús pszichózisban él. A folyamatos kínai nyomásgyakorlás hatására. Tehát Kína nagyon ügyesen, és ugye nagyon fontos, Kínának van türelme. Több ezer éves kultúráról beszélünk, a legősibb kultúra, ami folyamatosan létezik. Tehát nagyjából egy időben keletkezett Egyiptommal, meg Mezopotámiával, előbb, mint az indusvölgyi civilizációk, de nagyon fontos, hogy akkor ott ős kínait beszéltek, a mai egyiptomiaknak nem sok közük van az ókor egyiptomiakhoz, a mai iraki népességnek, szír népességek, nem sok köze van Mezopotámiához. Kínának tényleg legalább egy 6000 éves, ha nem ősibb történelme, nekik van idejük. Tehát Kínán, és Kínának van pénze, nagyon fontos, az övés út kezdeményezés, lényegében régebben egy övegy út, most nevezik új sejem útnak, és pontosan arról szól, hogy Kína nem katonailag akarja a szerepét a világban kivívni, hanem elsősorban gazdaságilag, és nagyon fontos, sokat tanulva a nyugattól, kulturálisan. Tehát a Konfuciusz intézetekkel, a kínai egyetemeknek, akár a nyugati országokba való terjeszkedésével, a kínai kultúra terjesztésével, mert Kínának ez van elegendő ideje, és rengeteg pénze. Ugye Oroszország szegény azért háborúzik, erős idézelbe a szegényt, mert személy szerint nem sajnálom Oroszországot, mert neki csak a katonai erő maradt, és pont Ukrajnába derült ki, hogy az sem messze olyan csillogó, mint ahogy azt a nyugat gondolta, meg maguk az oroszok gondolták.
Köszönöm szépen. Az adás végén talán egy problémagócról beszéljünk egy kérdés elejéig, záró kérdés elejéig, ez a gázai háború. És az lenne önhöz a kérdésem, hogy itt ugye van egy olyan helyzet, hogy az arab államok, múlt héten beszélgettem két közel-kelet szakértők, azt mondják, hogy Izrael ugye a létért küzd részben, részben pedig ugye erőt kell demonstrálni a fenyegetettség miatt, hogy milyen eszközökkel azt majd eldönti a nemzetközi közösség. Az arab államok gazdasági érdekből egyelőre passzívak, Irán pedig a proxy szervezetein keresztül minden fronton kostogatja Izraelt, és bizonytalanságot gerjeszt, meg a nyugatot. Ön szerint ez a konfliktus hova futhat ki a legpozitíva, vagy a legnegatívabb forgatókönyv szerint? Lecsillapszik, vagy egy regionális háborúvá is eszkalálódhat?
Hát lecsillapodni sosem fog. Teljesen. Tehát ugye a palesztin-izraeli konfliktus az minimum az 1916-os Sykes-Picot egyezményig vissza lehet vezetni. Ugye ez zajlik az első világháború, a török birodalom arab területeit a britek meg a franciák itt osztják fel egymás között, és rá egy évre ugye az úgynevezett Balfour nyilatkozatban, hogy egy amerikai stand-upost idézzek, egy ember odaígérte egy másik embernek egy harmadik nép hazáját, azaz az Egyesült Királyság, Lord Rothschildnak, aki a Rothschild bankház feje volt, és nem mellesleg a cionista mozgalom egyik meghatározó figurája, odaígérte Palesztinát zsidó nemzeti otthonnak úgy, hogy Palesztina akkori teljes népességének körülbelül az 1000-eléke volt ortodox zsidó, tehát amúgy ott zömmel muzulmán palesztinok laktak. Tehát ez addig nyúlik vissza, és valószínűleg még 100 év múlva is lesz konfliktus. Izrael állam a legtöbb muszlim szerint egy gennyes seb, egy idegen test az iszlám világ kellős közepén. Tehát Izrael joggal érzi magát fenyegetve, de sokat is tett azért, hogy joggal érezze magát fenyegetve. Hozzá kell tenni, hogy az arab országok ugye 5 nagy háborúban próbálták meg, de legalábbis az első 4-ben megtörni Izraelt és megsemmisíteni, azóta inkább átértek ezekre a terrorista mozgalmakra, meg helyettesekre. Tehát ott béke biztos nem lesz. Valószínű, hogy pláne most ugye a reggeli hírek alapján közel állónak tűnik egy Hamas-izraeli újabb túszcsere és fegyverszünet. Még nem kiabálom el, de mert ugye ez egyben azt is jelenti, hogy nagyobb mennyiségű élelmiszer és gyógyszer meg egészségügyi felszerelés jut a gázaiaknak. El fog egy picit csendesedni. Irán nem akar nyílt konfliktust. Tehát pont azért használja a proxiait, ezeket az úgynevezett helyetteseket, a Hamaszt, a Hezbollahot, a Huszikat, a síta milíciákat Irakban, meg Szíriában. Ugye ezt mind az a Qasim Szulejmáni tábornok, ugye így is úgy is olvastam magyarul a nevét, építette ki, akit pont ezért 2020. januárjában az amerikaiak egy célzott dróncsapással likvidáltak. Ugye ezek az erők a mai napig támadnak amerikai katonai bázisokat Irakban, meg Szíriában. Ezek az erők támadják a nemzetközi hajózást. Ugye ők lövik, ők háborúznak Izraellel, akár északról a Hezbollah Libanonból, akár ugye a Hamasz. Teherán meg játsz az előkelő idegen. Semmi közöm hozzájuk. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert iráni fegyverzettel, iráni kiképzése és iráni pénzből teszik mindezt. Tehát Teherán ezt sajnálatos módon tetszik, nem tetszik, el kell ismerni, zseniálisan csinálja. De pont azért csinálja zseniálisan, mert azt is jól tudja, hogy egy nyílt katonai konfliktus nem tudna megnyerni a nyugattal szemben. Gondoljunk bele, hogy 80-tól 88-ig az irak-iráni háborúban Irán a nála harmadakkora népességű Iraktól katonai vereséget szenvedett, mert Irakot támogatta egyébként akkor nem csak a globális nyugat, hanem még a Szovjetunió is. Ugye a síta állam, ez a radikális vallási állam, ez mindenkire fenyegetést jelentett. Ugyanezt az Irakot 91-ben az öbölháborúban és 2003-ban az iraki háborúban az amerikaiak vezette koalíció másfél hónap alatt szétszette, mint floki a lábtörlő. Tehát a perzsák, az iráni vezetés nem hülye. Pontosan tudják, hogy ők egy hagyományos konfliktust nem tudnak megnyerni. Még úgy sem, hogy mivel gyakorlatilag a háború első pillanata óta tömik fegyverrel Oroszországot, és Kínának a legnagyobb kőolaj és földgáz ellátói közé tartoznak, az NSBT két állandó tagja a barátjuk. Tehát Irán csipket szurkál, a saját pozícióit igyekszik megerősíteni, nyilván beleáll ebbe a nyugatellenes kommunikációba, viszont itt meg azt kell látni, szoktam volt mondani, hogy hál' Istennek az iszlám világ nem egységes, egymást se szeretik. Tehát van egy óriási törés a síták meg a szuníták között. Irán nem csak a nyugatot proxizza, ugye a jemeni huszik Szaúd-Arábiát is kizavarták Jemenből, egyszerűen Szaúd-Arábia beleunt a veszteségekbe, de most egyébként Egyiptomnak a gyúkszemén tipornak leginkább, hiszen Egyiptomnak a Szuezi csatorna az egyik aranytojástól tyúkja. Szaúd-Arábiának sem jó, és a legviccesebb az, hogy most olyan alternatív szállítási útvonal kiépítésén gondolkodnak a szaúdiak, meg Irak, meg hogy vezetéken meg vonaton Hajfába az árut. Tehát mivel Irán a gazdasági érdekeiket súlyosan sérti, ezért Irán ellenében gazdaságilag, ugye a pénz az legnagyobb hatalom, akár Izraellel is együttműködnének. Tehát Irán nagyon sikeresen gyengítette a nyugati érdekeket, és akkor visszatérnek arra, hogy kínai közvetítéssel tavaly megtörtént egy közeledés, de pont ugyanezen sikereinek köszönhetően egyre inkább a térség hagyományosan erős szunita államainak, Egyiptomnak, meg Szaúd-Arábiának a neheztelését is magára irányította. Tehát azért a sikernek mindig van egy régi kínai mondás, hogy aki a fényt akarja, el kell fogadni az árnyékot is. Tehát Irán egy picit a többi iszlám országnál gyengítette a pozícióit.
Hát köszönöm szépen az elemzést, nem kérdezek többet, mert az időkeretünket elértük, és szerintem nagyon alapos volt, és szerintem globális képet adtunk most a három nagy válsággolcról, és a következő kibontakozókról is egy kicsit az árnyék mellett a fényt is felcsillantottuk. Kaiser Ferenc, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértőt hallották, kedves nézőink, hallgatóink. Jövő héten folytatjuk, valószínűleg hasonló elemzéssel. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.